Kedves hallgatóink, dr. Szemán Ákos, Tataharkány polgármestere, emellett a Magyarországi Református Egyház különböző szervezeti egységeiben tölt be tisztségeket, a Zsinat Jogi Bizottságának elnöke, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület presbiteri főjegyzője, legújabb feladatköre pedig a Sárospataki Református Teológiai Akadémia fenntartói testületének elnöki feladata. Ezekről beszélgettem vele. Dr. Szemán Ákost először a polgármesteri teendőkkel kapcsolatos ügyekről kérdeztem.
Tataharkány a Taktaköznek az egyik települése, 3600 lakosú, és hát ott nem a borszőlő a domináló, hanem a gabona növények, tehát ezzel többek között foglalkoznak az emberek, de hát mióta a gépesítés beindult, nyilván nem mindenki azzal foglalkozik, ahogy Tokaj-hegy alján sem mindenki a borral foglalkozik, hanem a környező városokban találnak munkát az ott élő emberek.
Eléggé nagy létszámú településnek tűnik. Ez mire ad lehetőséget, tehát hol dolgoznak az emberek, milyen munkahelyekre járnak, és egyébként pedig milyen közösségi életet lehet egy ekkora településen szervezni?
Hát amint mondtam, a környékbeli városok, tehát Miskolc, Szerencs, akár Szikszó, Tiszaújváros természetesen, de van, aki a Bőcsi Sörgyárt találta meg munkahelyéül, tehát eljárnak a környékre. Nyilván a mezőgazdaság, illetve kisebb cégek, üzemek adnak még a Taktaharkányban lakó embereknek munkát. Viszont, hogy milyen a közösség élet, hát hála Istennek felpörgött. 9 évvel ezelőtt kaptam meg a bizalmat a választópolgároktól, hogy polgármesterként tevékenykedjek, és onnantól kezdve igyekeztünk arra, hogy minél több rendezvényt létrehozzunk. Nagyon fontos, mert ebbe az időszakba, amikor egyre inkább az emberek behúzódnak a szobáikba, és akkor a tévé, meg a számítógép mögött, meg a telefon simogatásával eltöltött idő, bár közösségi médiának hívjuk többek között, de hát mégse az a hagyományosan vett közösségi tevékenység, ahhoz találkozni kell, és ehhez rendezvények kellenek, tehát akár egy nőnap, egy május elseje, és a legutóbbi nagyobb rendezvényünket juniálisnak hívtuk, a falunapot, de beszélhetünk idősek világnapjáról, családi napról, mindenki karácsonyáról, természetesen a nemzeti ünnepek megünnepléséről, és hát sorolhatnám hosszan ezt a sort, ami pedig talán időben is aktuális és egész Zemplénre kiterjed, a ma kezdődő Zempléni Fesztivál, annak a nyugati kapuja pont Taktaharkány, a keleti pedig Pálháza, úgyhogy mint a fesztivál nyugati kapuja, nyilván a Taktaharkányban élők is igyekeznek részt venni ennek a fesztiválnak, a legalábbis a néző szerepében.
Milyen fejlesztési lehetőségek vannak, tehát milyen nagyobb fejlesztések voltak az elmúlt időszakban, talán ezt soroljuk fel először, hiszen én többször átutaztam Taktaharkányon az elmúlt időszakban, és hát tényleg nagyon takaros közterületek, szép középületek vannak. Hogyan sikerült mindezt fölépíteni?
Hát rengeteg pályázatnak az igénybevételével. 2014-ben, amit mondjuk úgy, hogy örököltünk a korábbi vezetéstől, az a szennyvízberuházásnak, tehát a szennyvíz csatorna rendszer kiépítésének, illetve a szennyvíz tisztító telep építésének a projektje volt. Működik, és ez azért mégiscsak a környezetvédelem irányába tette egy nagy lépést, viszont azt vettük észre, hogy valószínűleg a tervezéssel voltak gondok, mert azért nem mindenütt az emberek megelégedésére működik, itt-ott azért vannak szagok, amelynek hát nyilván az ott élők nem örülnek. Volt még szintén egy örökölt beruházás, az egészségháznak a felújítása. Annak a tervezésével sem voltunk teljes egészében megelégedve, mert hát kisebb alapterületű lett, mint azelőtt. Hát amikor összehúzunk valamit, az sose kellemes. De hát azt követően igyekeztünk számos beruházást elkezdeni, beszélhetünk akár egy idősek otthona építéséről, amit a nappali ellátás mellé építettünk. A köznevelésbe nézünk szét, akkor egy óvodafelújítás volt még az előző ciklusban, amely bölcsőde bővítést is jelentett. Ez azt jelenti, hogy Taktaharkányban korábban, hát a 90-es évek közepén megszűnt a bölcsőde, utána hiányzott, és 2015-ben elindítottunk egy olyan kategória, még akkor létezett, hogy egységes óvoda bölcsőde. Ez még egy csoporton belüli gyerekenek szóló bölcsődei ellátás volt, de amikor sikerült ezt az épületbővítést megoldani, akkor egy 12 fős bölcsődei csoport jött létre, és nyilván mellé felújult az az óvodaépület is, 2 óvodaépületünk van. Ezt követően a másik óvodaépületünket is sikerült korszerűsíteni, Most pedig közbeszerzési kiírásra várunk, hogy egy RRF, tehát ez a COVID utáni helyreállítási alapból egy újabb bölcsődei csoportbővítést oldjunk meg, ez egy 14 fős csoport lesz, úgyhogy ahhoz képest, hogy 9 évvel ezelőtt nem volt, utána volt 5, aztán 12, és reméljük, hogy néhány hónap múlva elmondhatjuk, hogy 26 bölcsődés gyermeknek tudunk helyet biztosítani. A bölcsőde az részben szociális ellátás, tehát a szociális témáról annyit kell elmondanunk, hogy a szociális szolgáltató központunk, a családsegítő épületét is sikerült felújítani. Ezek nagy része topos pályázat, tehát ugye a megyei önkormányzat által koordinált terület és településfejlesztési operatív programból valósul meg, és ehhez az intézményünkhöz tartozik a konyha és étkezde is. Hát a konyhához többször hozzányúltunk. Először a konyhai részt, aztán átalakítottuk, hogy nagyobb legyen az étkező rész. Most éppen szintén folyamatban van egy beruházás, amely egy pici átalakítást megint jelent, de szigetelés megy rá, napelem. Az energetikával kapcsolatban el szeretném mondani, hogy 7 épületünket sikerült energetikaira korszerűsíteni.
Most is elindult egy program, hogyha jól
igen, láttam, igen, igen. Hát ez már még egy újabb épület lesz. Ami jelenleg zajlik, az az iskolának az energetikai korszerűsítése. Az általános iskolánk 270 gyereknek ad tanulási lehetőséget, legtöbb évfolyamon párhuzamos osztályok, tehát A és B osztályok vannak, és azt azért mondjuk el, hogy 2 évvel ezelőtt Tatabányában zajlott a 12. nemzeti tanév nyitó, addigra készült el az a nagy beruházás, amely egyébként a tankerület projektje volt, de miután az épület az önkormányzaté, ezért közösnek tekinthetjük, amely egy új tornacsarnok építését jelentett, és az iskolának a belső korszerűsítését. Na most ehhez egy 200 milliós pályázattal most az önkormányzat járul úgy hozzá, hogy szigetelés, az összes nyílászáró cseréje, fűtéskorszerűsítés valósul meg, úgyhogy sikerül majd itt is milliós nagyságrendű összegbe gázt megtakarítani. Egyébként, amit a többi energetikai korszerűsítés, a többi épület, művelődési ház, könyvtár, községháza, egy alkotóház, fogorvosi rendelő, illetve a sportpálya egyik épülete, hát ahhoz is több projektből nyúltunk hozzá. Egyrészt egy belügyminisztériumi pályázatból meg lett nagyítva a sportöltöző, és aztán energetikai korszerűsítés, napelem ment arra is, Magyar Falu programból garázs épült, a TAO programból elnyert mikrobusznak, a TAO programból elmondhatnám, hogy eredményjelzőtől kezdve a fűnyíró traktorig rengeteg eszköz, mezek, közben a közfoglalkoztatási program keretében lelátók épültek, alá lett csövezve a pálya, így locsolható is, és rövidesen indul egy műfüves pálya beruházást a Top Plus program keretében, úgyhogy egy 20-40 méteres műfüves pálya is lesz ott. És hát sorolhatnék még bőven beruházásokat, de hát nem szeretném feltartani
persze,
a riport idejét.
Ez egyébként eddig is így hallgattam, és osztottam-szoroztam, ez sok milliárdos beruházás, tehát hogy ez nagyon sok pénz. És milyen terveket lehet ezekre alapozva még a továbbiakban szövegetni? Melyek azok a főcsapás irányok, amelyre felé gondolkodnak?
49 utca van a településen, ezeknek a nagy részét sikerült felújítani, leaszfaltozni, külterületi utakat is, sőt most is kezdünk el külterületi útfelújításokat. Viszont van még néhány utcánk, amelyet illő volna leaszfaltozni, de ami nagyon hiányzik, az a járdáknak a rendbetétele. Legalább a legfrekventáltabb utcáknak a járdait, amit igénybe is vesznek az emberek. Azért látni, hogy sokszor az utcán megy a gyalogos is, de azért a frekventált utcákban, ahol a gépjármű forgalom nagy, ott azért jó volna ezt rendbe tenni. Van egy holdharangod részünk, hiszen ugye Tatabányba folyik bele a harangod a taktába, és van annak egy holtág része, azt a területet szeretnénk szabadidőtérré kialakítani, ez azért egy jövőbeli tervként mindenképpen megfogalmazható, illetve most készül egy pályázat, amely egy több mint 200 éves magtárépületnek a felújítását jelenteni, hiszen több mint 200 éve épült, Cseh Magtár a neve, cseh vendégmunkások építették annak idején, és ez egy háromszintes épület, ebből egy közösségi tér lenne majd. Hát reméljük, hogy ez a pályázat, amelyet most készítenek elő a kollégák, nyerni fog, és akkor ez még majd megvalósulhat. És a környezetvédelemhez még annyit hozzátennék, hogy Most ott tartunk, hogy több mint 40 hektár erdeje volt az önkormányzatnak 2014-ben. Ezt sikerült megduplázni. A napokban nyertünk egy újabb pályázatot, amellyel 45 hektárnyi erdőt tudunk majd ismét telepíteni. Ezt hát reméljük, hogy ha a közbeszerzés gyorsan le tud zajlani, akkor még idén ősszel, vagy jövő tavasszal ennek a telepítése megtörténhet, illetve még mindig előkészítünk egy újabb ütemet, amivel körülbelül még egyszer ugyanennyi erdőt szeretnénk telepíteni, tehát a kezdeti mennyiségnek a négyszerese lehetne majd. Ugyan alföldi településről van szó, azért alföldi peremvidék, hiszen ugye az északi középhegységnek a szélén helyezkedik el. A hegyek látszanak, elvileg mezőgazdasági jellegű, amint említettem, de van egy nagy legelőnk, amelyen sajnos nem igazán van már, ami legeljen, hiszen az állattartás az visszaszorult, és ezt a nagy legelőt szeretnénk betelepíteni erdővel. Nyilván református vagyok, református családba születtem. Egyébként anyai ágon vagyok Taktaközi, apai ágon pedig Tokajhegyaljai, ez Szegi-Szegirong a szemánvonal nekünk. És a konfirmáció után, hát azon kevesek közé tartoztam, aki ott maradt a templomba. És nem kikonfirmált, hanem benn maradt, és úgy éreztem, hogy nekem szükség van az Isten igéjének a hallgatására. Aztán, amikor a felsőoktatásba kerültem, az első diplomámat itt szereztem Sárospatakon, itt lettem tanítóbácsi, aztán később jogász a Miskolci Egyetemen, és itt ismerkedtem meg a leendő feleségemmel, aki egyébként a teológián végzett, ő református lelkipásztor. Második ciklusomat zárom presbiterként, ez azt jelenti, hogy 12 éve vagyok Taktaharkányban presbiter, tehát igyekszem tevőlegesen is részt venni, és hát néhány éve az egyházközség főgondnoka is. Mondom azt, hogy sajnos, mert az elődöm koronavírus következtében halt meg, emiatt szükség volt erre, hogy átvegyem ezt a szerepet. Az előző zsinati ciklusban már az Zempléni Református Egyház megye, akkor még úgy mondtuk, hogy világi képviselője voltam. Abójé Zemplén így váltogatja, hogy mindkét egyház megyének van három zsinati képviselője, két lelkész egy világi, egy lelkész két világi, és akkor ez forog a Abójé Zemplén között. Az előző ciklusban volt két lelkész és egy világi, az voltam én, ebbe a ciklusban van egy lelkész és két. Már azt mondanánk, hogy presbiteri, mert megváltoztattuk az elnevezést, hogy ne a világi jelző igen, domináljon, hanem egy egyházon belüli presbiteri szerepre igyekezzünk felhívni a figyelmet. Aztán 2021. januárjában az a megtiszteltetésért, hogy az elnökség, tehát az egyházkerület elnöksége, a püspök és főgondnok úr felkértek arra, hogy presbiteri főjegyzőként, tehát a főgondnok helyetteseként szolgáljak az egyházba. A sárospataki feladat pedig az egyházi felsőoktatási törvénynek a megváltoztatása kapcsán keletkezett. Az első lépés az volt, hogy a közegyház, tehát a Magyarországi Református Egyház egyetemének, a Károli Gáspár Református Egyetemnek létrejött egy fenntartói testülete. Pont amiatt, hogy az egyház elnökségének válláról vegyen le terhet, és igyekezzen odafigyelni sűrűbben az egyetem munkájára, gazdálkodására, feladataira.
Hiszen ezt tegyük hozzá, hogy viszonylag elég nagy intézmény hálózata van már a református egyházak, tehát leterheltek voltak a püspöki hivatalok, hogy így mondjam.
Igen.
Hogy magyarázatként mondom. Hogy...
Így van, és hát a Károlinak a fenntartói testülete lett az úttörő ebben, majd módosult a törvény, és a másik három felsőoktatási intézménynek is, amelyek egyházkerületi fenntartásúak, tehát Pápa, Debrecen és Sárospatak szintén létrejött fenntartói testület. Mi annak hívjuk, például Debrecenbe igazgató tanácsnak hívják, de a lényegen nem változtat. A fenntartói testület feladata az, hogy egyes fenntartói feladatokat, amelyeket az egyház felsőoktatási törvénye elsősorban az elnökség feladatvállalására telepít, azokat végezze el. Tehát figyeljünk oda az akadémia működésére, napi szinten foglalkozzunk azzal, hogy hogy zajlik az oktatás, gazdaságilag rendben van-e, illetve hát minden olyan, mondhatnánk, apró ügyek, amelyek akár a szenátus napirendjén felmerülnek, akár a rektor feladatait érintik, de nem beleszólva az egyetem illetve az akadémia önállóságába, tehát azt a fajta autonómiát, amelyet a felsőoktatási törvények biztosítanak, azt nem megbolygatva, de egy erős fenntartói odafigyelést, számontartást, azt igyekezzünk megtenni. És itt a mi egyházkerületünkben létrejött egy 4 tagú fenntartói testület, amelynek a elnöki feladatait kaptam meg én.
De hát, hogyha jól tudom, akkor már egy kicsit, ami nem is feladata az embernek, hanem úgymond jó szándéka, tehát, hogy bele is vetette magát a munkába az elmúlt időszakban, hiszen bár még fiatal testületről van szó, tehát nem annyira régóta áll ez fönn. Tehát, hogy más megpróbálja segíteni a teológia munkáját, hogyan, milyen módon.
Igen, hát igyekszem hetente itt lenni, és a rektor úrral, helyetteseivel elbeszélgetni, és igyekezni azt a fajta segítséget megadni, vagy ötleteket adni, közös gondolkodásból valami újat létrehozni, amely egyrészt elviszi a hírünket, ez azért fontos a beiskolázás tekintetében is, és remélhetőleg a jó hírünket. Másrészt azért nagyon fontos, hogy amint a beiskolázásról itt szó volt, hogy legyen kellő létszám. Nem rossz most az akadémiának a létszáma, de amit keveslünk, az a teológus hallgató. Tehát meg kellene próbálnunk elvinni úgy a hírt, hogy felkeltsük a leendő diákoknak az érdeklődését, és talán azzal az elbeszélgetésekkel, amelyek majd a jövőben meg fognak történni a gimnáziumok, középiskolák felkeresése kapcsán is, talán elinduljon a fejükbe egy olyan gondolkodás, hogy érdeklődést tanúsítsanak a hitéleti képzések iránt, és reméljük, hogy az elhívást is megkapják.
Segít-e az, nem csak ebben a munkában, hanem általában úgy a református egyházon belül végzett összes tevékenységében az, hogy gyakorlatilag, ha úgy nézzük, a református élet, a szervezet református életnek szinte minden szintjén jelen van. Tehát, hogy ezt az átjárhatóságot, esetleg hall ötleteket a országos plénumokon, ott emberekkel beszélgetve, hiszen nem mindig csak az, ami tanácskozáson elhangzik, de nagyon sok közvetlen fehérasztalos beszélgetés is szokott történni, vagy csak a folyosón. Ez mit jelent ebben? Ebben is, meg hát másban is nyilván.
Hát nagyon fontos, hogy az egyháznak minden szintjét igyekezzünk megismerni, és azokat a jó gyakorlatokat, ötleteket elhozni ide, és megpróbálni megvalósítani. A lelkész képzés tekintetében annyit azért még hagyd mondjak el, hogy idén a Magyarországi Református Egyház zsinata ezt az évet a lelkipásztori hivatás évének nyilvánította, és most is készül ennek kapcsán a lelkész törvénynek a felülvizsgálata. Mint zsinati jogi bizottsági elnök ezt is többek közt feladatul kaptuk, hogy koordináljuk. Nagyon fontos, hogy ez a lelkipásztori hivatás éve több tanácskozásnak is témája lett. Például tegnap indult el a Balaton-Szárszón a hagyományos reformátusok szárszói találkozója. Ez már a 80-dik, hát 1943-ban indult el, és szintén a lelkész hivatás a nemzet szolgálatában témakört közelíti meg. És miután a Teológiai Akadémia a nevéből kifolyólag is elsősorban a teológus képzéssel indult el, amellett nyilván számos más képzésünk is van, a diakónia, ennek a világi párja, a szociális munkás, a református közösségszervező, a katekéta, lelkipásztori munkatárs, sőt a református közösségszervezőnek most már a mesterszakja is elindult, lehet rá pótfelvételén jelentkezni, de amint említettük, mégiscsak a teológus képzés lenne ennek az alapja, és igyekeznünk kell arra, hogy legyen utánpótlás. Ha megnézzük az egyházunknak a korfáját, akkor látjuk azt, hogy idősödnek.
Hát itt mondták, hogy több száz lelkipásztor került már abba a korba, hogy hát gyakorlatilag ugye kötelező lesz elmenni nyugdíjba a 70 éves korosztály, ugye jól tudom, 70 évig lehet valaki lelkipásztor, és több száz, 280-300-ról hallottam így nem hivatalosan, és hát ugye ahhoz képest, ha jól tudom, akkor 10 lelkipásztor végzett itt, talán 10 Debrecenben, nem tudom, Pápán, Károlén, hogy, tehát hogy így nehéz lesz pótolni őket.
Ezt kell megtalálnunk, ennek a megoldását. Nyilván elindul olyan folyamat is, hogy ahol sajnos egy-egy gyülekezet, ha zsugarodott, az nem biztos, hogy elbír már tartani egy önálló lelkipásztort, akkor egy másik lelkész látja el, tehát ezek a tevékenységek zajlanak, de mi azért számítunk arra, hogy előbb-utóbb egy ébredési hullámnak lennie kell, és hogy az Isten meg fogja szólítani az embereket.
Már csak azért is, mert hogy ugye itt beszélgettünk talán két héttel ezelőtt Engi professzor úrral és a teológia rektorával, és ő mondta, hogy egyszer rá kell jönni a világnak arra, hogy mekkora szükségük van az Istenre, meg az egyházra is, és hát meg arról is beszéltünk, hogy nagyon szélesedik a feladatköre egy lelki pásztornak, hiszen van olyan település, ahol az egyetlen értelmiségi marad. Hát az a fajta ember, aki utat tud mutatni az embereknek. Így gondolkodnak a lelkészi feladatkör bővítésén, vagy változtatásán? Tehát, hogy most már nem csak a lelki vezető, hanem már sokféle feladata van. Tehát akár még a lelki gondozástól kezdve a szociális dolgokig tényleg.
Hát tegyük hozzá adminisztratív feladatok azt is meg vannak. Illetve hát miután számos pályázati lehetőség volt már az elmúlt években, ezért sok lelkész igyekszik ennek motorja is lenni, és az egyházközségbe a pályázatokat írni, akár templomfelújításra, gyülekezeti házfelújításra, parókiára, szolgálati gépkocsira, egyebekre. Tehát most is a falusi civil alap keretében lehet pályázni például rendezvényekre, ahol van egy egyházi alapítvány, ott ez már meg tudja tenni. De hát van, ahol ezt a feladatot leveszi egy-egy presbiter a lelkész válláról, van, ahol a lelkész vállalja ezt fel. Mindenféleképpen az új lelkész törvényben szeretnénk megerősíteni a gyülekezeti lelkészeknek a státuszát, és az intézményi lelkészekre is igyekeznénk jobban odafigyelni. Tehát nagyon fontos, hogy létre fog jönni egy közegyházi intézet is, amely egyébként a lelkészek lelki gondozására is odafigyel, hiszen sokszor, ha tényleg nem talál partner, akivel meg tudja beszélni a problémáit, akkor a lelkész is magára tud maradni, hiszen ugye neki elmondják a problémákat az emberek, igyekszik segítséget nyújtani, támpontot nyújtani, de kiőrzi az őrzőket, tehát ez előfordulhat, hogy ő már nem tudja kivel, bár elvileg mehetne egy szomszéd lelkészhez, mehetne az espereshez, püspökhöz egy-egy beszélgetésre, de nem mindenki teszi ezt meg.
Igen, beszéltem lelkésszel, aki mondta, hogy egyszerűen rosszul érzi magát, tehát oké, mindig van kapaszkodó, de hát amikor temeti el az egyházközségének a kedves tagjait, és alig keresztel, tehát ott vannak ugye ezek a fogyatkozó települések, ami már azért bőven túl megy az egyház keretein, hiszen szociális, társadalmi és ezer gazdasági kérdés. Tehát, hogy valóban így van ez, hogy nagyon nehéz magára maradottan kezelni az országban legsúlyosabb problémáit ugye ezekben a dolgokban. Szeretném még kérdezni, hogy bírja ezt a sok feladatot, hiszen ez így elmondva se volt kevés, hát még végigcsinálni. És mi a motiváció ebben, hogy tényleg magam is presbiter vagyok, és ugye tudjuk jó, hogy nagyon sokszor van presbiteri felkérés, és mindenki hárítja, hogy hát nekem annyi dolgom van, és nekem erre nincs energiám, meg időm. Egyrészt a motiváció, hogy ennyi időt, meg energiát fordítson rá, és a másik pedig az, hogy a motiváció tényleg, hogy többet tenni ezért a közösségét, a református közösségét.
Hát a motiváció az, hogy Isten országát építsük már itt a Földön. És hát nyilván van mindenkinek ezer problémája, ezer feladata, de ha belegondolunk, azért az emberek nagy része, amire szeretne, arra azért általában szokott tudni időt szakítani. Hát nekünk ez a célunk, ez a feladatunk, erre próbálunk időt szakítani. Emellett pedig nyilván van egy családi háttér is, akikre oda kell figyelni. Július 5-én született meg a harmadik fiam, tehát családi elkötelezettségek is vannak. Minden esetre nagyon fontosnak tartom azt, hogy ha már egy feladatot elvállaltunk, akkor azt ne félgőzzel végezzük, hanem igyekezzünk beleadni mindent, hiszen ezt alkalmas és alkalmatlan időbe is el kell végezni, és hát azért hozzá kell tenni, hogy ha ezt a feladatot egyszer befejezzük, és majd visszagondolunk arra, hogy megtettünk-e mindent, akkor ne keserű szájízzel kelljen visszagondolni, hogy hát ott voltam, abba a feladatkörbe voltam, abba a pozícióba voltam, mégse tettem meg mindent. Ez nem jó. Ha már elvállaltuk, akkor végezzük teljes odaadással, és reméljük, hogy Isten áldása is velünk lesz.
Kedves hallgatóink, dr. Szemán Ákossal, Taktaharkány polgármesterével, a Magyarországi Református Egyház Zsinata jogi bizottságának elnökével, a Tiszáninneni Református Egyházkerület presbiteri főjegyzőjével, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia fenntartói testületének elnökével beszélgettem.